de a témánk az nagyon fontos, és remélem, hogy tudunk is erre figyelni. Szeretném, hogyha elővennénk a Bibliát, és két igeverset fogok felolvasni a gyülekezet növekedés témában, ami a folytatásban vezet bennünket. Az egyik az állandósággal kapcsolatos, a másik pedig az örök változással kapcsolatos. Azért fontos ez a két igevers, mert az evangelizációban a gyülekezet növekedése mind a kettő fontos. Az állandóság is, meg az állandó változás is. Ez nem ellentmondás. Először a zsidókhoz írt levél 13. részénél nyissuk ki a Bibliánkat. Csak a 13. részben van egy nagyon fontos megfogalmazás a Bibliában, az állandóságra vonatkozóan, és soha ne felejtsük el, ez nagyon fontos. Tehát zsidókhoz írt levél 13. rész, 8. vers, álljunk fel és olvassuk így a Bibliát. A 8. vers ezt mondja tehát, Jézus Krisztus tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz. Ez az állandóság, ami nagyon fontos, hogy meghatározza az életünket, egy gyülekezetnek az életét, illetve egy hívő embernek az életét. És ha visszafelé lapozunk a Bibliában, az Efézusi levélben, az 5. rész 15. versétől találunk egy másik megfogalmazást, ami arra szólít fel bennünket, hogy legyünk állandó változásban. Efézus 5, 15. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ez pedig az állandó változásról szól, hogy mindig az adott lehetőségbe használjuk ki azokat a perceket, pillanatokat, amelyeket Isten készít nekünk. Foglaljunk helyet. Szóval állandóság és állandó változás. Képzeljünk magunk elé egy újságot. Itt Karcagon milyen újság van? Vagy a Hajdúbihar megyében van valami helyi újság? Biztosan. Szolnok megyei napló? Néplap. Szolnok megyei néplap. Ha most a kezemben lenne, sajnos nincs, de a kezemben lenne egy Szolnok megyei néplap, és elkezdeném lapozgatni, akkor próbáljuk már összerakni, hogy milyen témák szoktak benne lenni. Mondjuk a címoldalon milyen témákat szoktak hozni ebben az újságban. Miről szólnak? De mik a fő témák? Hogy általánosságban. Politika. Tehát a politikának a mozgásai az benne van biztos a fő oldalon. Politikusok nyilatkozata, valami politikusok tesztek, valami tanácskozás, ahol döntések vannak. Azzal van tele. De azért biztos van benne más is. És azzal végződik. A kezdet és a vég a politika. Ez nem teljesen biblikus megfogalmazás. Szóval van benne politika. Mi van még benne? Az aktualitások, tehát mondjuk Szolnok megyében mi történik? Mik szoktak történni Szolnok megyében? Miről szólnak az aktualitások? Baleset, igen, ez fontos, baleset van a 4-es úton. Az időjárás, így van. A legvégén van a sport, általában az utolsó oldalon, gondolom. Időjárás, az benne van. És mi van még benne? Esetleg egy-két érdekes téma, ami érdekelheti az embereket. Gazdaságról, pénzről, munkanélküliségről, vagy pont arról, hogy valami beruházás történik, és fölvesznek 5 embert, vagy 100-at, és dolgozhatnak emberek. Nagyjából ezzel van tele az újság, igaz? És ha megnézzük a tévének a híradóját, vagy akár a helyi csatornákat is, ha vannak ilyenek, ugyanezekről beszélnek. Tulajdonképpen a médiának, vagy az újságoknak az a célja, hogy ami az embereknek fontos információ, azokat közöljék, vagy azokban valami visszajelzéseket adjanak, hogy mi történt, vagy mi fog történni, és ezt olvassák az emberek, és azt hiszik az emberek, hogy tájékozottak. De a Bibliát veszük a kezünkbe, és nem a Szolnok megyei néplapot olvassuk, hanem a Bibliát veszük a kezünkbe, akkor a Biblia nem beszél aktuális politikáról. Nem beszél sportról. Tehát nem, nincs benne, hogy a Szolnok és Karcag meccsnek mennyi lett a végeredménye. Nincs benne időjárásjelentés, sok minden nincs benne. Viszont van benne sok fontos dolog, ami az ember életéhez nagyon-nagyon hozzátartozik, sőt meghatározza az embernek az életét. És ezt azért mondom el, mert Amikor az állandóságról és a változásokról beszélünk, akkor nagyon-nagyon fontos látnunk azt, hogy ez a világ, ami körülöttünk van, ez állandóan változik, és tulajdonképpen csak ezekről a változásokról beszél a körülöttünk lévő sajtó, vagy média, vagy az emberek, és az állandóságról, magáról, Istenről alig van szó. Mindaz, ami történik, az benne van, de aki irányítja mindezt, a Teremtő Istenről viszont nincs benne szó. Pedig világosan tudjuk azt, hogy az embernek az életében a legfontosabb dolog az, hogy amikor elhagyja ezt a földi világot, és megáll az Isten színe előtt, hogy ott mi történik. A sokkal fontosabb, mint a meccsnek mennyi lett a végeredménye, a sokkal fontosabb, hogy holnap esik az eső, vagy süt a nap, a sokkal fontosabb, mint az, hogy milyen beruházások történnek, a sokkal fontosabb, hogy a politikusok mit mondanak, igazat, vagy nem igazat, hogy mikor mit nyilatkoznak, ezek elmúlnak, ezek nem annyira fontos dolgok. De az Istennek az üzenete, az, hogy az embereket Isten olyan szeretné vezetni, ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. És amikor a legfontosabb dolgokról beszélünk, mindjárt oda lapozok a diánál, akkor valahogy úgy képzelhetjük el az életünket, mint amikor bemegyünk egy bevásárló központba, általában ez úgy kezdődik, hogy veszünk a pénztárcánkból egy százast, belenyomjuk a bevásárló kocsiba, és akkor elkezdjük tolni a különböző sorok között, és belerakhatunk bármit. Apróságokat, nagyértékű dolgokat, olyat, amit megkívánunk, vagy nem kell, csak szükség van rá, bármit belerakhatunk. Kerülhetünk vele egy árat, tehát akár egy 1 millió forintos plazma tévét is beletehetünk, és lehet, hogy egy fél óráig a miénknek érezhetjük, de amikor oda megyünk a pénztárhoz és fizetni kell, akkor tulajdonképpen bármi, amit beletettünk ebbe a kocsiba, annak az ellenértéket azt ki kell fizetni, vagy pedig kiteszem közben. De a pénztárnál tulajdonképpen nem mehetek tovább, hanem fizetek. És ilyen az embernek az élete is, hogy ahogy éljük az életünket, bizonyos értelemben toljuk ezt a kocsit magunk előtt, és az életünkbe próbálunk belerakni minél több dolgot. Olyanokat, amik szépek, amik jók, amik kívánatosak, amik szimpatikusak, sok mindent lehet rakni az életbe. De amikor egyszer odállunk az Isten ítélőszéke elő, az Istennel találkozunk szemtől szembe, akkor eljön a fizetésnek a pillanata. Amikor jön egy számla. És a Biblia világosan beszél arról, hogy akik Krisztusban újjászületett emberek, akiknek a bűneik meg vannak bocsájtva, akik megtért emberek, azoknak nem kell fizetni. Amikor Jézus ott volt a Golgotai kereszten, és kimondta azt, hogy elvégeztetett, ezt magyarra úgy is le lehet fordítani, hogy ki van fizetve minden, ki fizettetett. Rendezve van a számla. Tehát amikor valaki megtér, és az Isten útján jár, és így éli az életét, és mindaz, amit kapunk az Istentől, áldást, jó dolgokat, vezetést, bármit, meg mindaz a fizikai jó dolog is, ami ott van az életünkben, ami áldásként ott van, és egyszer majd itt hagyjuk ezeket, és odállunk Isten elé, akkor Isten nem a számlát fogja benyújtani, hanem azt mondja, hogy rendezve van. Ez az én ajándékom neked. Ez a kegyelem. De aki nincs megtérve, aki nem rendezte az életét az Istennel, annak viszont fizetni kell. Annak nincs rendezve a számlája. És akinek fizetni kell, annak az életével kell tulajdonképpen fizetni, az üdvösségével kell fizetni, mert ez a legnagyobb érték. Ott már nem számít az, hogy euró, meg forint, meg dollár, meg nem tudom milyen fizetőeszközök vannak. A Biblia világosan beszél arról, hogy aki Krisztusban újjászületett, annak üdvössége van, és az Isten országában tölti az örök életet. Aki nem, annak pedig ki kell fizetni a számlát. Mert nem fogadta el azt a válságot, amit Jézus Krisztus felkínált. Most amikor erről beszélünk, hogy körülöttünk a világ, mivel tömi a fejünket, meg a szívünket, és mi a legfontosabb, mert óriási különbségek vannak. És ezt azért mondtam el, mert amikor a gyülekezet növekedésről, vagy az evangelizációról beszélünk, akkor ennek a folyamatában két gyenge láncem van. Az egyik a világ, akik felé hatással akarunk venni, hiszen a Biblia, amikor a nem keresztény emberekről beszél, akkor úgy átfogóan a világról beszél. És hát, ha a világ nem foglalkozik ezzel, vagy az emberek nem foglalkoznak azzal, hogy mi az, ami állandó, mi az, ami Isten, mi az, ami evangélium, akkor ez úgy nehezen tudunk hatással lenni a világra, ha ők nem foglalkoznak ezzel. Tehát a világban meg kell ismertetni Istent, meg kell ismertetni az evangéliumot. A másik oldalon ott van a keresztény egyház, vagy a gyülekezet, ott vagyunk mi, és én azt mondom, hogy ez is egy gyenge pont lehet. a gyülekezet növekedésben, vagy az evangelizációban. Mi az, ami nekünk a legnehezebb, amikor arról van szó, hogy hirdessük az evangéliumot? Mi az, ami nekünk nagyon nehéz ebben? Szerintem ebben nincs rossz válasz, tehát mindenki másképp éli ezt meg. De mi lehet ez? Hogy mik lehetnek ezek a nehézségek? Tudunk mondani néhányat? Amivel mi személyesen küzdünk. Elutasítanak bennünket. És amikor elutasítanak, az soha nem esik jól az embernek. De ez benne van. Azt fogják elutasítani, aki kezdeményez. És amit kezdeményezünk, ha mi azt mondjuk, hogy hirdetjük az evangéliumot, akkor van esély arra, hogy elutasítanak, és ezt át kell élni néhányszor. És ez nem könnyű. De mi lehet még ilyen? Hogyan mondjam el, vagy mit mondjak el? Szokott ez problémát okozni? Ugye sokszor a félelem az erősebb, hogy olyat kérdez, amire nem tudok válaszolni, akkor az olyan kellemetlen. Akkor inkább nem mondok semmit. És maga ez a félelem megakadályoz bennünket, hogy nem tudom, hogy mit mondjak, illetve mit felelhetek majd a kérdésekre. Ez egy komoly gát lehet. Mi lehet még ilyen? Gyávaság is. Szerintem valamennyien átéltük már azt, hogy gyávák voltunk. Hogy nincs elég bátorság bennünk, hogy egy lehetőséget, amit olvastunk itt a Bibliában, hogy jól használjuk ki az időt, gyávák voltunk, hiszen jól használtuk ki. Isten azt mondta, hogy itt egy lehetőség, és elszalasztottuk. A gyávaság az nagyon sokszor megakadályoz bennünket abban, hogy eredményesek legyünk. Van-e még más? Ez így van. Az időnek a hiánya nagyon nagy akadály lehet. Itt van a Biblia. Jól vigyázzatok, tehát hogyan éltek ne ezt a bölcsen, kihasználva az alkalmas időt. Én nagyon sokat küzdök időhiánnyal. Szerintem mások is. Főleg akik az aktív életet élik, egy dolognak vége sincs, már három kezdődik el, és hogyha ebbe jön egy új lehetőség, hogy most valakivel foglalkozni kellene, akkor nagyon nehéz, hogy most mit kell tennem. De szerintem ezt írják egy édesanyja, aki mondjuk egy-két-három gyereket nevel, és mindig történik valamelyikkel valami, és hát teljesen leköti az összes figyelmét, és akkor még emellett nem tudom evangelizálni, foglalkozunk a szomszéddal, meg a barátokkal, meg az ismerősökkel. Időhiányba szenved az édesapa, vagy család fenntartó, aki mondjuk dolgozik reggeltől késő estig, és amikor hazamegy, akkor örül, hogy éppen pihenhet egy kicsit, és másnap reggel kezdődik előről. Az időhiány ez egy komoly akadály. Mi lehet még? Igen. Azt mondja, hogy te sem vagy külön. Te is ezt csináltad, hogy te is ilyen voltál. És akkor azt mondja, de én megváltoztam, Isten megbocsájtotta a bűnömet. És ez kevés. Igen, lehet ez is. Néhány dolgot én összeírtam, és egy-kettő közülük már elhangzott. De talán ami nem hangzott el, hadd emeljem még ki. A délelőtti témát egy kicsit folytatva, néhányszor a kényelmesség is megakadályoz bennünket. És itt a kényelmességről, amikor gondolkodunk, akkor nem feltétlenül arról van szó, hogy annyira jó pihenni, és annyira nem érdekel a másik, hanem sokkal kényelmesebb mondjuk eljönni ide egy istentiszteletre, elmenni egy keresztény összejövetelre, mint elmenni egy olyan helyre, ahol elutasítást kaphatok, ahol visszautasíthatnak, ahol kellemetlen kérdéseket tehetnek föl, ahol olyan emberek vannak, akik megkritizálják az én hitemet, Szóval a kényelem, vagy a biztonság, az sokat jelent az embereknek, és amikor a biztonságból el kell menni, és egy olyan helyre kell menni, ahol olyan emberek vannak, akik kritizálhatnak, az nem biztos, hogy fölvállalja mindenki. Tehát ez a megszokásnak az elengedése, és új területeket, vagy új embereknek a megismerése. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy azért nem tudnak igazán evangelizálni, mert ők nem szeretnek új embereket megismerni. És hát ha nem szeretek új embereket megismerni, akkor persze ez akadálya lehet. Az új emberekkel való kapcsolatfelvétel, az segít az evangelizálásban. Aztán félelem az új dolgoktól. Az egyénnek a szintjén is lehet probléma ezzel, hogy félek az új dolgoktól, félek egy új helyzettől, meg egy gyülekezetben is lehetnek ez ilyen problémák. Sok évvel ezelőtt Erdélyben voltam egy kis településen, ezt a kis települést úgy hívják, hogy Kémer. Valaki ismeri ezt a helyet? Sok évtizeddel ezelőtt ebből a gyülekezetből egy ébredés indult el. Sok-sok ember megtért, sok-sok ember megújult, megerősödött, és hát abban a térségben százakra és ezrekre hatott az evangélium. És ebből a gyülekezetből indult el. És akkor én ott voltam, akkor már régen vége volt ennek a dicsőséges korszaknak. Ez a gyülekezet nem volt annyira dinamikus, és nem annyira növekvő volt. És emlékszem rá, hogy elém állt egy idős bácsi az ajtóba, és azt mondja nekem, hogy pedig mi mindent úgy csinálunk, mint 30 évvel ezelőtt, és mégsem működik. Mi a baj? Mindent úgy csinálunk, akkor működött, most nem működik. Mi a baj? Hogy vannak dolgok, amik állandóan változnak. Jézus Krisztus ugyanaz, Jézus nem változik, de valami állandóan változik, és ez az állandó változásban az, hogy milyen módon evangelizálunk, a formák, az időpontok, a csoportok, hogy sokan vagyunk, vagy kevesen vagyunk, itt vagyunk, vagy ott vagyunk, ez mindig változik. És hogyha ebben nem vagyunk hajlandók változni, nem vagyunk rugalmasak, akkor nem tudunk előre haladni, és nem lesz gyülekezet növekedés, nem lesz előre haladás. Egy következő ilyen probléma szokott lenni, amikor a keresztény emberek, akik az Isten országához tartoznak, ezeknek az embereknek elfogynak a kapcsolataik. Vagyis nem azt jelenti, hogy nem találkozik senkivel, vagy nem ismer senkit, csak azt mondja, hogy én már találkoztam, és sokszor beszélgettem azzal az 5-10-15-20 akármennyi ismerősömmel, akik a munkatársaim, akik a szomszédaim, vagy akik a rokonaim, már ezerszer elmondtam nekik, és őket nem érdekli, most kinek mondjam. Elfogynak a kapcsolatok, és nem tudunk tovább menni. Ez egy nagy probléma lehet. Ha nincs új kapcsolat, az evangélium nagyon sokszor nem tud tovább lépni, nem tud tovább haladni. Nem tud új embereket elérni. És következő dolog lehet az, hogy akár az egyéni szinten, akár a közösségi szinten, a gyülekezetnek a szintjén is nincsenek ötletek, vagy nincs látás, vagy nincs világos elképzelés, hogy merre kell menni. És halljuk az Isten tiszteleten, most itt tőlem, hogy menjünk és hirdessük az evangéliumot, és azt mondjuk, hogy hát nem tudom, hogy kell csinálni. És akkor tudjátok, mi lesz? Egy bűntudat. Tudom, hogy csinálni kell, de mégsem csinálom, mert nem tudom, hogy kell tennem. Ezért nem történik semmi. És akkor inkább csöndbe vagyok, és egy ilyen bűntudattal élem az életemet, hogy valamit meg kellett volna tennem, amit nem teszek meg. És ez nem jó. Szükség van új ötletekre, olyan lehetőségekre, amelyek segítik az embert abban, hogy tovább tudjon lépni, hogy ne ragadjon le. Tehát amikor a gyülekezet növekedéséről beszélünk, akkor ebben van két láncszem, aminek össze kell kapcsolódni. Az egyik az Isten népe, a másik pedig a világ, az Isten népe, vagy az Isten nélkül élő emberek. Mert egymásra hatással kell lennünk, egyébként nem tud az evangélium tovább terjedni. Erről tett tanúbizonyságot Jézus Krisztus, hogy eljött a mennyei dicsőségből, emberré lett azért, hogy az emberekhez tudjon szólni, és az ember bűneit tudja megváltani. És nekünk ugyanezt kell tenni, hogy el kell menni, és az emberekkel kell találkozni. Tehát amikor az evangélium hirdetéséről beszélünk, akkor vannak komoly akadályok, amelyeket le kell küzdeni, hogy törekedni kell arra, hogy leküzdjük, mert ha nem tudjuk leküzdeni ezeket az akadályokat, akkor mindig csak elmélet marad, beszélünk róla, és aztán nem történik semmi. Tehát ezeket valahogy át kell lépni. A körülöttünk lévő világ az elmúlt néhány évtizedben jelentős mértékben megváltozott. Nem tudom, hogy megfigyeltük ezt, vagyis folyamatosan változik, és ennek a változásnak a sebessége folyamatosan nő. Tehát holnap több dolog fog megváltozni a világon, mint amennyi ma megváltozott, vagy amennyi tegnap megváltozott benne. Ahogy haladunk előre, minden nap egyre nagyobb a sebesség. És nem csak így időben, meg a munkában, meg a kapkodásban, amit átélünk így személyes szinten, hanem a világban a változásoknak az intenzitása és a sorozata is egyre nagyobb lesz. És ha erre a világra gondolunk, amikor a változások történnek, akkor alapvetően azt kell mondani, hogy az emberek nem szeretik a változásokat. Én például nagyon mérges vagyok, amikor bemegyek egy boltba, és tudom, hogy mit kell megvenni, a feleségem mondjuk ad egy listát, hogy mit kell megvenni, és rájövök, hogy megint átpakolták a polcokat. Ami eddig itt volt, az most nem tudom, hogy hol van, és az egész áruházat végig kell járnom, és azt a valamit újra meg kell találnom. És mire megszokom, hogy mi hol van, akkor erre legközelebb megint átpakolják az egészet, és ami ott volt, azt a másik oldalra teszik, és fordítva. Ismerjük ezt? Persze ennek megvan a marketing oldala, hogy miért kell ezt csinálni, de amikor nem a megszokott dolgokban vagyunk, akkor ez nagyon zavaró, meg nagyon idegesítő tud lenni. Sőt, ha nagyon nagy változások vannak körülöttünk, nem csak ilyen apróságok, akkor még a biztonságérzetünk is veszélyben van, és rosszul érezzük magunkat. Tehát a változás. A világban, vagy világunkban, és ebben most leszűkítjük itt Közép-Európára vagy Magyarországra, van egy óriási ideológiai változás. Akikkel itt szembe vagyok, mert vannak néhányan, akik jól emlékeznek a rendszerváltozás előtti időszakra, az úgynevezett szocialista vagy kommunista időszakra. Ebben az időszakban bizonyos értelemben sokkal könnyebb volt az evangéliumot képviselni, azért, mert egyetlen egyfajta ideológiával szembe kellett az evangéliumot hangsúlyozni, ateizmus és istenhit. És mindig ez a kettő ütközött. Nincs Isten és van Isten. Persze tudom, hogy más nehézségek voltak, de alapvetően, ha ideológiával nézzük, akkor nagyon egyszerű volt a képlet. Egy olyan országban éltünk, én is éltem akkor, meg itt sokan, ahol az országnak a fő ideológiája az volt, hogy anyagelvűség és istentelenség. És ebben nagyon könnyű volt konfrontálódni, mert valaki azt mondta, hogy nincs Isten, azt mondta, én viszont találkoztam vele. És állandóan ezt tudtuk képviselni, és ez volt az evangéliumnak a hirdetése. Eltelt azóta 20-25 év, megváltozott a világ körülöttünk, ma egy olyan országban élünk, ahol demokrácia van, egy olyan országban élünk, ahol a demokráciával együtt rengeteg szellemi szemét jött az országba, amelyek óriási mértékben megfertőzték az embereket. Ma azt tudjuk, hogy az ateistáknak a száma, hát bizonyos becslések azt mondják, hogy 10% alatt van, de van, aki azt mondja, hogy 2% alatt van az ateistáknak a száma. Még 30 évvel ezelőtt, mondjuk ez 90-valahány százalék volt, és mondjuk a keresztények, vagy valamilyen hívő emberek mondták azt, hogy én nem ateista vagyok, én Isten hívő ember vagyok. Óriási változás. Ma az emberek hisznek az Istenben. Az más kérdés, hogy milyen Istenben, meg hogy hívják ezt az Istent, vagy hogy nevezik ezt az Istent. Lehet, hogy csak azt mondja, hogy a természet fölöttibe hisz, de hisz valamilyen természet fölötti lényben vagy dologban. Megváltozott óriási módon a világ körülöttünk. Az emberekre ráömlött egy csomó keleti szemét, ilyen keleti filozófia, keleti kultusz, ráömlött egy csomó olyan dolog, ami ennek a keveredése, sőt a keresztény elemeket keverik a keleti misztikával, meg az ateizmussal, meg mindennel, és most olyan bonyolult a világ körülöttünk, hogyha én azt mondom valakinek, hogy én tanúsítom, hogy van Isten, mert én találkoztam vele, beszél hozzám, vagy én is beszélek hozzá, akkor azt mondja, hogy jó, de tudom, hogy van Isten, nekem is van egy Istenem. És akkor már is, hogy kell tovább menni. Nem olyan egyszerű az evangelizáció, mint régen volt. Sokkal bonyolultabb. Van, aki azt mondja, hogy 100 Isten van, vagy 100 000 Isten van. Van, aki azt mondja, hogy egy van. Van, aki azt mondja, hogy ez az Isten egy szobor. Van, aki azt mondja, hogy az Isten az láthatatlan. Van, aki azt mondja, hogy az Isten az látható. És kinek van igaza? Minden egyes helyzet, amikor emberekkel találkozunk, az más és más. Nem lehet ugyanazokat a stratégiákat követni, hogy szembe megyünk az ateizmussal, vagy szembe megyünk az istentelenséggel, és akkor elmondjuk az evangéliumot, és az emberek csodálkoznak, hogy jaj, tényleg. Én nagyon sokszor szembesülök azzal, amikor azt mondom, hogy én keresztény ember vagyok, én hiszek Istenbe, jaj, jó, én is. De tudom, hogy nem egy oldalon állunk. Tehát az ő Istene, az nem az én Istenem. Egész másról beszélünk. És nagyon nehéz közel jönni egymáshoz. Amikor ez a világ, ami körülöttünk van, és ilyen nagyon-nagyon szennyezett mindenféle ideológiákkal, filozófiákkal, mindenféle istenekkel, meg zűrzavarral, meg káosszal, akkor ebben a világban nagyon nehéz a tájékozottság. Szóval amikor ideológiákról beszélünk, akkor nagyon sokszor azzal is szembesülni kell, hogy az emberek nem is értik azt, hogy miről beszélünk mi. Ha én azt mondom valakinek, hogy kegyelem, akkor nem is értik. Mi az, hogy kegyelem? Ha azt mondom, hogy megváltás, akkor nem értik, hogy miről beszélek. Sőt, hadd mondjak egy konkrét példát. Múlt vasárnap egy evangelizációnk volt, eljött a polgármester. Ott volt velünk, és a Noé története volt az alap téma. És hát elhangzott, hogy Isten megítélte a gonosz világot, azért, mert a gonoszság olyan szintet öltött, és a bűn miatt a világ meg lett ítélve, és Noé és a családja menekült meg, és illetve az állatok. És a végén azt mondja nekem a polgármester, hogy István, a többi emberrel, akik nem a bárkában voltak, azokkal mi lett? Hát mondom, meghaltak. Isten megítélte őket. De miért? Hát a bűn miatt, hát elhangzott, hogy a bűn miatt, hogy a bűn olyan méreteket öltött. A bűn miatt ilyen sok embernek kell meghalni. Ő nem értette, hogy mi az, hogy bűn. Pedig egy intelligens ember. Nem arról szól a dolog, hogy nincs elég iskolai képzettség ahhoz, hogy fölfogja ezt. Az, hogy bűn, az nem megfogható az emberek számára. Mert a bűn az egy ilyen alternatív dolog. Te azt mondod valamire, hogy ez bűn, én meg nem tartom bűnnek, és a bűn az nem egy konkrét dolog, hanem mindenkinek mást jelent. És azt mondjuk, hogy Isten megítéli a bűnt, ilyen bűnt ítél meg az Isten. És nem is értik, hogy miről beszélünk. Miért van ez? Mert ránk zúdult egy csomó ideológiai szemét, amiért megfertőzik az embereket, és hogyha elkezdjük az evangéliumot mondani, ami egyébként igaz, ami egyébként valóságos, de nagyon sokszor nem értik az emberek, hogy miről beszélünk. Rengeteg olyan tanfolyam, olyan képzés van, amelyekért fizetnek az emberek, hogy valami szellemi megtapasztalást éljenek át. Nem tudom, hogy itt körülöttetek milyenek vannak, de a New Age-től kezdve, az agykontrollig, a Reiki-től kezdve, a mindenféle ezoterikus dolgok, kemény pénzeket fizetnek az emberek azért, hogy átéljenek, megtapasztaljanak valami szellemi bizsergést, bármit, amiről világosan ki tudom jelenteni, hogy mind az ördögnek a munkája, a démoni erőknek a munkája, mert egyébként valóságos, persze lehet sok pénzt fizetni, lehet átélni ezeket, de csak tönkreteszik az embereket. Most olyan emberek, akik néhány ilyen élményen már túl vannak, néhány ilyen tanfolyamot már végigcsináltak, bizonyos értelemben belelát a szellemi világba, sőt hatással tud lenni a szellemi világra oda-vissza, azoknak az embereknek az evangélium egész mást tud jelenteni, vagy másképp kell kommunikálni velük, mint az az ember, aki mondjuk ilyet soha nem élt át. A feleségem a városi bíróságon dolgozik, és is tudom, tavaly vagy tavaly előtt, az egyik bírónő azt mondta, hogy elviselhetetlen számukra az élet, azért, mert a házukban éjszaka mindenféle zörejek és kopogás, és nem tudom, mi hallatszik. És végül is hát megkapta a telefonszámomat, és azt kérte, hogy tudok-e segíteni ezen. Elmentem hozzájuk, meglátogattam őket, ott volt a férj, feleségünk, a gyerekek, és elmondták azt, hogy a gyerekek nagyon félnek, nem tudnak aludni, mert éjszaka a lépcsőn, a felső szintről, hogy jönnek föl, mindig kopogás zaja hallatszik, és mindig azt hallják, hogy valaki jön föl, persze fölriad az egész család, kimennek, soha senki nincs ott, újra megnyugszanak, lefekszenek, újra sötét van, próbálnak eludni, és megint jön a kopogás. És ezt újra és újra átélik, ilyen rendszertelenül össze-vissza nem tudnak emiatt nyugodtan pihenni, illetve volt egy másik ilyen furcsa jelenség, ami megmutatták, hogy az előszoba és a nappali között a plafonról állandóan csöpög a víz. Kihívták a szakembereket, tetőfelőt, én nem tudom kicsodát, és megnézték, semmi szivárgás nincs, oda soha semmi víz nem csöpögött be, de reggelre mindig ott van egy víztócsa. És nem tudják, hogy ez mitől van. És azt kérdezték, hogy én vállalok-e olyat, hogy megtisztítom szellemileg a házat, és hogy mennyire csinálom meg. Vállaltatok már ilyen háztisztítást, szellemi takarítást? Elmondta. Egyébként tehát egy intelligens házaspárról van szó, egy bírónő, a férje meg közgazdász. És elmondták azt, hogy egyszer előttem pár héttel kihívtak egy általuk szakembernek nevezett valakit, aki egy természetgyógyász, egy ilyen ingával kiment, bemérte a mindenféle erőket, 20 000 forintot kért, megtisztította a házat, megnyugodtak, de ugyanúgy kopog minden, meg ugyanúgy folyik a víz. És akkor most mit kell csinálni? Ebben a helyzetben egészen másképp kell az evangéliumot elmondani, vagy konfrontálódni ezzel a szellemi valósággal, mint amikor valaki azt mondja, hogy szerintem nincs Isten. És azt mondja, hogy szerintem meg van. Vagy valaki azt mondja, hogy én eddig nem tudom, a Krisna hívőköz jártam, és a krisnásoknak sokféle istene van, és nem tudom, ilyen és olyan módon kell az áldozatokat bemutatni, és én azt mondom, hogy nem úgy kell, mert az Isten igény ezt mondja. Nagyon, nagyon zűrzavaros, és nagyon, nagyon színes lett így a világ körülöttünk. Az előző történethez csak annyit, hogy mivel nem vagyok szakember ezen a területen, legalábbis nem ez a fő tevékenységem, hogy házról házra járok és démonokat tűzök, de azt mondtam nekik, hogy amit én tehetek, az két dolog, hogy nem csak a házat kell megtisztítani, hanem a ti életeteket is, tehát a szíveteket is. Elmondtam nekik az evangéliumot, a feleség az nyitottabb volt, és láttam, hogy ő valamennyit elfogad, vagy vesz ebből az egészből, a férje az nagyon elutasító volt. Elmondtam nekik azt is, hogy ha ők okkultizmussal foglalkoznak, meg olyan démoni praktikákat űznek, annak a természetes következménye, hogy ilyen démoni jelenséget vesznek a házukba, vagy az életükbe. Erre azt mondta a férj, hogy ez túlzás, amit én mondok, ő ezt nem tudja elfogadni. Azt is elmondta, hogy ő mindenféle okkult tárgyakat gyűjt, és mindenféle csillagjóslásokkal kapcsolatos témakörökbe eléggé beleásta magát. Én azt kértem tőle, hogy ezt sok szemetet dobja ki, azt mondta, hogy szerint ez érték. Óriási különbség. Én azt mondom, hogy szemét, hogy a Biblia azt mondja, hogy szemét szerinte érték. És mondtam, hogy rajtatok múlik, tehát nem én fogom kidobálni, vagy nem én fogom kitakarítani a házat, de fontos, hogy először belül történjen valami a gondolkodásatokban, meg a szívetekben, hogy ott Isten egy takarítást végezzen, és utána kitisztul a ház. Végül is azt tettem, más nem is tudtam tenni, azt mondtam nekik, hogy olvassák a Bibliát. Én azt tudom itt tenni, hogy én imádkozok értetek meg a házatokért, hogy Isten áldása legyen rajta, és hogy adjon nektek kegyelmet és szabadságot, meg nyugalmat. És azt kérem tőletek, hogy ami itt elhangzott, azt vegyétek komolyan, mert ezt nem Dúrko István mondja, hanem ezt Isten mondja. Annyi történt csupán, hogy én elköszöntem utána, és eljöttem. Annyit hallottam, hogy talán utána nem volt kopogás, meg megszűnt a vízfolyás, vagy ez a csöpögés, viszont nem tértek meg. A férj az továbbra is űzi ezeket a ilyen irányú könyveknek a begyűjtését, meg mindenféle ilyen tárgyaknak a gyűjtögetését. A feleséggel kapcsolatban nem tudom, hogy ő mit csinál, vagy mit nem csinál. De ezt csak azért mondtam, mert úgy érdekes a világ körülöttünk. Nem csak arról szól a dolog, hogy kimegyünk keresztények is, Jézus él, vagy azt mondjuk, hogy van Isten. Ez fontos. De ez nem mindenkinek jelent annyit, hogy megérti egyből az evangéliumot. Azt mondjuk, hogy bűnös vagy. Meg kell magyarázni, sokkal hosszabb időre van szükség ahhoz, hogy valaki megtérjen, mint 15 vagy 20 évvel ezelőtt. És Karcagon vagyunk, nekem mondjuk akár Karcagról is van élményem, de Kisújszállásról mindenképpen, mondjuk egy ilyen 10-valány évvel ezelőtt, amikor Kisújszálláson ott a főtéren a palomissziós sátor ott volt, emlékeztek rá néhányan? Mert sok helyen máshol az országban. Én emlékszem rá, hogy akkoriban sokszor volt az, hogy kimentünk az utcára, 3-4 éneket elénekeltünk, valaki elmondott egy bizonyságot, prédikáltam egyet, és 15 perc volt rá. És megkérdeztem, hogy van-e valaki, aki elfogadja Jézust megváltójának, és általában voltak emberek. 1, 2, 3, 4, 5, mikor mennyi. Most, hogyha ugyanezt megtesszük, mondjuk azt mondanám, hogy megyük a táskánkat, minden, menjünk ki, nem tudom, milyen térre itt Karcagon, énekeljünk el pár éneket, meg prédikálunk egyet, és fölhívjuk az embereket a megtérésre, mi lenne az eredménye? Igen, lehet, hogy semmi, amit Sanyi mond. Nem tudom, nem azt mondom, hogy ezt nem szabad csinálni most már, vagy ennek nincs létjogosultsága, csak érzitek, hogy megváltozott a világ. Van, ami akkor nagyon jól működött, és az emberek vevők voltak rá, és megértették, ma ugyanaz, Nem úgy működik. És ha nem vagyunk hajlandók változni, amit a Biblia mond, hogy az idők, ahogy változnak, az időkben ott van a gonoszság, az ördögnek a munkája, és egyszerűen meg kell látnunk azokat a pillanatokat, amiket Isten helyez el, hogy ezek is ezek a pillanatok azokat, amit meg kell ragadni, mert akkor történik valami. És erre felkészültnek kell lenni. Tehát egyrészt van ez az ideológiai változás, vagy zűrzavar körülöttünk, amire nekünk föl kell készülni. A Biblia sokat beszél erről, most én nem akarok nagyon belemenni mélyen erről, hogy a démoni világ, meg okkultizmusnak a témájába. Egy másik dolog, ami szintén a gyülekezet növekedés evangelizálás témának egy fontos eleme. 30-40-50 évvel ezelőtt, szintén megérkezünk újra a szocialista-kommunista időszakba, ebben az időszakban a gyülekezetek, vagy az egyház eléggé zárt világot képezett. Kevésbé az utcán, meg az újságokban, meg a tévében voltunk jelen, hanem az épületekben, a templomokban, meg az imaházakban. Legalábbis az emlékeimben ez van, és hát tudom a történelemből, és van, aki jobban, sokkal jobban tudja ezt nálam. És ebben az időszakban azok az emberek, akik megtértek, ezeknek az embereknek a 95-98%-a olyan valaki volt, aki valamelyik keresztény embernek a családjához tartozott. Tehát egy újjászület, mondjuk magunkról beszélünk, egy baptista hívő embernek, vagy családjának valamelyik tagja, aki egyébként valószínű, hogy elkezdett járni a gyülekezetben, vagy évek óta oda járt, és valamikor eljutott odáig, hogy megértett az evangéliumot, megtért, és hát így beindult a gyülekezetbe, az Isten népébe. Ez azt jelentette, hogy azok az emberek, akik megtértek, folyamatosan ismerték a Bibliát elég jól. Tehát van, aki mondjuk nem tudom, 2-3 éves korától, amikor már kezdte fölfogni a dolgokat, a gyülekezeteknek a Biblia köré, meg gyerekszolgálatos dolgaiban benne volt, és előtte folyamatosan éveken keresztül a megtéréséig eltelt, nem tudom, 5 év, 10 év, 15 év, rengeteget tudott a Bibliából. Ha egy Biblia köri foglalkozásra bemegyünk, és megkérdezzük a gyerekeket, hogy hisznek az Istenben, mi lesz az eredmény? Hát 100%-ig igen. Miért? Mert hallják, mert tanulják a Bibliát, és az ő szintjükön azt mondják, hogy igen, rendben van. És később, amikor ezek a gyerekek felnőnek és megtérnek, egyrészt mindent tudnak a gyülekezetről, sok mindent tudnak a Bibliáról, sok mindent tudnak azokról az írott vagy íratlan szabályokról, ami mondjuk az egyházban fontos, mindenről. Olyan problémát szoktak fölmerülni, sokszor mondják nekem, hogy megtérnek emberek, és nem tudják, hogy kell felöltözni az imaházba. Most honnan tudná, ha valaki nem ebből a háttérből jön? Ha 20-30-40 évvel ezelőtt, ami folyamat történt a megtérésig, az előkészítette az utat azoknak az embereknek, akik megtértek, hogy nagyon könnyen tudtak a gyülekezetbe beépülni, hiszen benne voltak eddig is. Ma azok az emberek, akik megtérnek, azoknak a jelentős része nem 2 éves korától hallja az igét, hanem az elmúlt 2 hétben hallotta, vagy 2 hónapban hallotta. A Bibliából alig tud valamit, ez nem probléma, de ezt tudni kell, mert látnunk kell, hogy alig tud a Bibliából valamit. Nagyon kevés az információja, fogalma nincs az egyház történelemről, meg a gyülekezetünknek a történelméről, és fogalma nincs a helyi belső szokásokról, és ez nem az ő bűne, semmi probléma ezzel. Csak azért mondom, hogy megváltozott a világ körülöttünk. És nem kell elvárni azoktól az emberektől, akik 2 hónapja vagy 1/2 évvel kezdenek barátkozni Istennel, vagy az igével, vagy néhány napja tértek meg, hogy ugyanolyan életvitelt folytassanak, ugyanúgy gondolkozzanak, mint az, aki már 30 éve keresztény. Hát ez lehetetlen. Hát az a valaki, aki jön a gyülekezetbe, és nem sokat tud a háttérről, annak az életében óriási változások történnek, és az időbeosztása neki egészen más. Tehát ő nem úgy nőtt föl, hogy vasárnap nem dolgozunk. Ugye? Vasárnap dolgozunk, mert pénzre van szükség. Ő nem úgy nőtt föl, hogy a bevételeinknek a tizedét, vagy annál többet is az Úrnak adjuk. Eddig sem adtunk semmit. És ráadásul most egyből a 10%-ot, tehát az elég kemény. És gondoljunk bele azoknak az embereknek az életébe, akik így megtalálják a kegyelmet, és jönnek. Vannak olyanok, akiknek a házastársuk nem is tér meg, és azt mondja, hogy ha én a bevételeinek a tizedét Istennek adom, hát akkor a férjem az nem tudom, üvöltözni fog otthon velem, vagy a feleségem. Hogy azt nem merem megtenni. Ezek komoly, komoly kérdések. Vannak olyan emberek, akik jönnek a gyülekezetbe, és azt mondják, hogy nem így öltözik, meg nem úgy viselkedik, meg nem tudom. Hát azért, mert ő neki nem az a természetes, mint azoknak, akik már 20 éve ott vannak, vagy 30 éve ott vannak. Egészen más világból jönnek. Valami állandóan változik, és valami ugyanaz. És nagyon fontos meglátnunk, hogy arra törekedjünk mindig, hogy ami ugyanaz, az legyen a lényeg. Ha Krisztus ott van valakinek az életében, akkor ez nagyon fontos. Az, hogy hogy áll a haja, hogy milyen színű, hogy milyen ruha van rajta, ez kevésbé fontos. Ha Krisztus ott van az életében, akkor majd el is változik, tehát ez alakul majd szépen. De nem ez a külsőség a fontos, hanem az, hogy belül mi van. Ezt csak azért mondom el, mert amikor gyülekezet növekedésről, evangelizációról beszélünk, akkor nagyon sok helyen ez problémát szokott okozni, hogy oké, hirdetjük az evangéliumot, jönnek az emberek, azt mondják, hogy megtérnek, de hát úgy látjuk, hogy még nem tért meg. Dehogy is nem. Belül már igen, tehát ez még kívülről annyira nem látszik rajta. Ennek idő kell. Mivel ő nem 2 éves kora óta tanulja a Bibliát és hallja mindazokat a dolgokat, amelyek befolyásolhatták volna őt. Gondoljunk arra, hogy 30 évvel ezelőtt a társadalmunk alig produkált csonka családokat. Mondjuk 10%-ban igen. Ma az elválások aránya, mindenféle alternatív kapcsolatoknak az aránya óriási mértékű. Ha bemegyünk egy iskolába, az a kuriózum, ha valakinek a szülei nem váltak el. Egy olyan háttérből jönnek az emberek, akár a gyerekek, akár a felnőttek, ahol rengeteg csalódást szedtek össze már. Rengeteg fájdalom van az életükben. A biztonsági érzetet, amit mondjuk a család adhat, a férjnek, a feleségnek az együttműködése, ez ismeretlen fogalom. Vagy ezekkel inkább rossz élményeik vannak. És mi azt mondjuk, hogy a család az nagyon fontos. De neki rossz élményei vannak ezzel. És ezeket meg kell értenünk, hogy ezek meg tudjanak gyógyulni, és helyre tudjanak állni ezek az emberek. Szóval egészen más élethelyzetek vannak, mint régebben voltak, és ebben fontos, hogy segítsük az embereket. Még egy területet hadd említsek meg, talán kicsit beszéltem róla. A mai ember nagyon-nagyon nem ismeri a Bibliát, mint az Isten igéjét. Pár évvel ezelőtt volt egy, talán ma is van még, ez a Legyen Ön is Milliómos című vetélkedő a valamelyik tévében, nem tudom, melyik csatornán van. Az egyik kérdés az volt egy ilyen bevezető kérdés, hogy ki volt a Biblia szerint az első nő? Mária, Márta vagy Éva? Kis gondolkodás után a válasz Mária nem nyert. És lehet, hogy mosolyunk rajta, hogy ennyit nem tud valaki. Hát Ádám és Éva, és hát Éva volt az első nő. Ez nagyon-nagyon hűség, vagy nagyon világosan bemutatja azt, hogy a mai ember olyan nagyon keveset tud a Bibliáról, a Biblia igazságairól, ami, hát hogy is mondjam, azt mondhatnám, hogy kritikán aluli. De hát ez a mi felelősségünk, hogy többet mondjunk. A mai ember nem ismeri a Bibliát. És amikor azzal jövünk, hogy a Biblia ezt mondja, meg azt mondja, nagyon messze vannak az emberek ettől. Van egy ilyen mondás, hogy az evangéliumnak a hirdetésénél a zsidóknak hirdetni kell az evangéliumot, a pogányoknak meg tanítani. Ez a zsidóknak hirdetni, ez azt jelenti, hogy a zsidó kultúrában is az evangélium hirdetés az könnyű volt, mert Pál bement a zsinagógába, mi volt az üzenete? Hogy Jézus a Messiás. Ezen konfrontálódtak, veszekedtek, vitatkoztak, most Jézus a Messiás, vagy nem, aki elhitte, az megtért. Mert minden más tudtak, hiszen ezek az emberek ismerték az írásokat. Amikor az evangélium eljutott a görög, meg mindenféle más szekuláris területekre, ahol az Isten igéjét, vagy az Ószövetséget nem ismerték, ott nem az volt a lényeg, hogy Jézus a Messiás, adott ki az a Jézus. Mi az, hogy evangélium? Tehát egészen másról szólt minden. És ma egy olyan világban élünk, ahol az emberek nagyon-nagyon kevés információval rendelkeznek, és olyan emberekkel találkozunk, aki azt mondja, hogy talán régen egyház iskolába járt, vagy sokat olvasta a Bibliát, annak az embernek más módon lehet az evangéliumot elmondani, mert sok mindent tud, csak hivatkozni kell, hogy az, amit a Biblia mond, vagy amit esetleg akkor tanultál, az igaz. Míg a társadalomnak a jelentős része, talán 80-90%-a alig ismeri, vagy nem ismeri a Bibliát, akiknek az evangéliumot nem csak úgy elmondani kell, tanítani őket. A bűn azt jelenti, hogy a kegyelem azt jelenti, hogy a Jézus vére, na hát ez is egy probléma szokott lenni, hogy most a vérről beszélünk, az egy ilyen horrorfilmben jövő valami, és az emberekkel utasítják a vért. Hónapokkal ezelőtt eljött a gyülekezetünkbe egy nő, pont valahogy előjött az ige hirdetésbe Jézus vére, és aztán nem jött, és aki elhívta, azt mondta, hogy hát teljesen kiborult ezzel, hogy itt a Jézus véréről beszélnek. A Biblia alapján ez egy pontos. De számára ez a humanista fölfogásban, és Jézus vére meg kifolyt, meg nem tudom, és akkor most miért beszélünk ilyenekről. Ugye értitek, hogy egy egészen más világból jönnek az emberek, ahol az Isten igéjét meg kell tanítani. Nem elég elmondani azt, hogy bűnös vagy térd meg, és megtérsz, akkor üdvösséged van, azt se tudja, hogy mi az, hogy bűnös, azt se tudja, hogy mi az, hogy megtérés, és ráadásul azt se tudja, hogy mi az, hogy üdvösség. És hogyha ezeket nem tudja, akkor ne várjuk ezt el, hogy ő azt mondja, hogy én akkor akarom az életemet átadni, és meg akarok térni. Ez olyan, mintha ha nekünk most valaki ideállna, és kínaiul kezdene el beszélni, és úgy egyesével állnánk fel, és mennénk hozzá, azt mondjuk, hogy nem értünk semmit, ez nem nekünk való. Szóval van kihívás előttünk. Bőven van kihívása, amikor az evangéliumot hirdetjük és képviseljük, mert a világ megváltozott körülöttünk. Hadd mutassak néhány képet, ez csak egy módja a változásoknak. Valaki emlékszik még ezekre a buszokra? Ez mikor volt? 60-as évek? 70-es? 60-as? Aztán néhány évtized eltelt, és ezek is buszok, ezekkel is közlekedtünk, vagy közlekedünk, de ezek kicsit másképp néznek ki. És ezek is buszok, ezek is rendelkezésre állnak, ezzel is tudunk közlekedni. Tulajdonképpen minden három ugyanaz. De mégis óriási változás kívül belül, igaz? Ez csak egy példa arra, hogy a körülöttünk lévő világ nagyon gyorsan változik. Csak amíg nem beszéltünk informatikáról, meg nem beszéltünk olyan dolgokról, ami tulajdonképpen szerintem már 40 éves kor fölött nem is tudunk követni. Magamat is beleértve. Hogy minek kell állandóan két hetenként valami új dolgot kihozni, és mindig új telefon, és új számítógép, és új program is. Egy idő után annyira lemarad az ember, hogy nem is érdekli igazán. Az unokáink ugye jobban tudják kezelni a számítógépet, meg a mobiltelefonokat, mint mi. Óriási változás. És ez nem csak a fizikális területeken, hanem a szellemi területen is megvan. De a Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Jézus nem változik semmit. Az evangélium, az üzenetünk ugyanaz, csak meg kell találni az utat a mai bonyolult világunkba, hogy az emberek megértsék az evangéliumot. Hadd mondjak három olyan területet, ami úgy gondolom, hogy alapvetően fontos, az nem a teljesség, csak néhány fontos terület, ami segít bennünket, hogy ezeket a nehézségeket valahogy át tudjuk hidalni. Az egyik fontos terület, hogy Isten megadta nekünk azt a lehetőséget, hogy is mondjam, ilyen egyenes vonalon kommunikálhatunk az Istennel. Hogy imádkozhatunk. És az imádságnak mindig megvan az a lehetősége, és az a hatalma, és az az ereje, hogy amikor imádkozok az Istenhez, és az Isten mond valamit, vagy vezet engem valahogy, akkor az mindig nagyobb hatalommal és erővel bír, mint a fizikai világnak a valóságai. És az imádság az segít bennünket átlépni olyan határokat, amit egyébként fizikailag nem tudnánk. Akár az evangelizálásban is. Lehet, hogy valakinek bizonyságot teszünk, és elmondjuk a bűnt, a kegyelmet, a Jézus vérét, a nem tudom, üdvösséget és mindent, és hát, hogy felét se érti. De mivel imádkozunk érte, valahogy mégis áttörik az életében, és valahogy azt mondja, mégis szüksége. Nem értem, az egészet, de szükségem van rá. Az imádság az mindig az Isten természet fölötti erejének a munkáját szabadítja föl, vagy segíti. És fontos, hogy imádkozzunk emberekért, amit reggel is tettünk, konkrétan emberekért, ügyekért, helyzetekért, amiért imádkozunk, vagy akiért imádkozunk, azzal kapcsolatban Isten úgyis ad valami vezetést, valami előrelépést. Amiért nem imádkozunk, abban nem biztos, hogy kapunk Istentől valami előrelépést. Jenővel beszélgettem itt az ebédszünetbe, és elmondta azt, amit valószínűleg tudtuk, hogy ők sokat imádkoztak a városukért, hogy Isten adjon valami nagy lehetőséget. Megadta? Megadta nagy lehetőséget. Ott van egy csomó iskola a Kisújszálláson, ahol kezdődött, mert imádkoztak. Nem tudom, hogy mikor és miért kell imádkozni, ebben Isten vezet bennünket, de az egyik fontos dolog, hogy amikor akadályokat látunk, tovább kell lépni, és nem tudunk tovább lépni, bármi miatt is, az első fontos lépést kezdjünk el imádkozni érte. Azért az emberért, azért a helyzetért, azért az ügyért, és imádkozunk, 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 és valahogy Isten folyamatosan vezetni fog majd bennünket. Hogy az emberek megtérjenek, hogy előre tudjunk haladni, és valami áldást tudjunk átélni. Az egyik tehát az imádságnak a területe. A másik illetve hadd mondjak még példákat is. Bizonyára ti is nagyon sok olyan példát tudtok mondani, amikor imádkoztatok valamiért, és Isten elkezdett azon a területen valami megoldást adni. Hadd mondjak két olyan történetet, ami az evangelizálással kapcsolatos. Ezek személyes történetek, amikor Budaörsre költöztünk, szembesülnünk kellett azzal, hogy hát egy új gyülekezetet szeretnénk elindítani, és a körülöttünk lévő városban azt látom, hogy alapvetően az emberek jól vannak. Ott van egy csomó irodaház, az emberek aránylag jó körülmények között laknak, legalábbis magyarországi szinten, reggel elmennek dolgozni, délután hazamennek, és a szabadidőjüket próbálják értelmesen eltölteni itt-ottam ott. És néztem az irodaházakat, ahol a lakosság jelentős része dolgozik, tehát a szolgáltatás az erős azon a területen, meg bevásárlóközpontok vannak, és olyan lehetetlennek tűn nekem, hogy lehet az üvegajtókon belül menni. És azok az emberek, akik ott vannak, azok hogy fognak eljönni az akkor még nem létező gyülekezetünkbe. Nekem óriási kihívás volt, és nagyon sokat imádkoztam, hogy kell ezt csinálni. Ha azt mondom nekik, hogy az Isten szeret téged, és szeretné még jobban megáldani az életedet, akkor azt mondja, hogy jó vagyok, így köszönöm szépen viszontlátásra. Munkája van, pénze mondjuk van annyi, amennyire szüksége van, tehát túl nagy krízissel nem küzd, hanem nincs valami betegség az életébe. Hogy kell elérni ezeket az embereket? És nekem egy olyan megoldhatatlan feladat volt, hogy itt van egy csomó ember, szükségük van az evangéliumra, tudom, de nem tudom, hogy kell elérni őket. Elkezdtem imádkozni azért, hogy Isten nyissa ki az irodaházakat. Nem is tudom, csak úgy jött, hogy meg kell nyílni, hogy az irodaházakból jöjjenek az emberek. És egyszer az történt, hogy az egyik Isten tiszteletünkre eljött egy hölgy, valaki oda küldte, hogy ott van a környéken, és találkozzon velünk. Eljött egyszer-kétszer, és ő azt mondta, hogy ő nagyon elfoglalt a munkájával, amit itt látott, meg hallott, a szimpatikus, hogy havonta egyszer majd el fog jönni. És akkor, hogy hallottam, hogy havonta egyszer majd el fog jönni, arra gondoltam, hogy hát még kétszer látjuk, aztán harmadszorra már nem. És ha havonta egyszer jön el valaki, az elég ritka. Tehát az nem elég erős ahhoz, hogy valaki úgy megtérjen és növekedni tudjon. És felajánlottam ennek a hölgynek, Erikának hívják, aki azt mondta, hogy egy gyógyszerkereskedő cégnél dolgozik, ő egy vezetőbeosztású valaki. Azt mondtam neki, hogy te nem tudsz eljönni minden vasárnap erre a másfél-két órára. Ha én adok neked időt, és én megyek be a munkahelyedre, akkor hajlandó vagy nekem adni hetente egy órát. És erre azt mondta, hogy igen, az ebédszünetben hetente egy óra, és akkor beszéljünk, amiről akarsz. Ezt tudjátok, mi történt? Hetente egyszer bementem a cégéhez, az ebédszünetben, és folyamatosan átbeszéltük az evangéliumot. Elmondtam neki, hogy mi az, hogy bűn, mi az, hogy kegyelem, mi az, hogy megtérés. Néhány kérdése volt meg az ő életének a problémája, amiket felhozott. Azokról elkezdtünk beszélgetni, és nem tudom, negyedik, ötödik találkozás után, amikor már láttam, hogy mindent tud, megkérdeztem tőle, hogy hajlandó vagy megtérni, annak az Istennek átadni az életedet, akiről beszélünk itt. Csak azt mondta, hogy igen. És ott az irodájával letérdeltünk, és ott imádkoztunk. Befogadta Jézust az életébe, azóta is jár a gyülekezetbe. Hát tudjátok, mi volt a fontos, amikor ő megtért abban az ebédszünetbe, és utána elköszöntem tőle, és beszálltam a liftbe, és jöttem lefele a portára, a liftbe, hogy Isten szólt hozzám, hogy látod, kinyitottam az irodaházakat. És tudjátok, azóta azok az emberek, akik mondjuk a mi gyülekezetünkben vannak, 90%-ban szolgáltatásban dolgoznak. Valamilyen irodában dolgoznak ott a környéken. Ami nekem lehetetlen volt, és úgy gondoltam, hogy ezt nem tudok bejutni oda, mert kirúgnak, vagy most jelentkezek, hogy én pap vagyok, és akkor most prédikálni jöttem, hanem nem tudom milyen céghez, tehát nem működik a dolog. De Isten kinyitotta a kaput, és valahogy működik. Amiért imádkozunk, azon a felületen Isten nyitja a kapukat, és vezet bennünket előre. Az előbb lehet, hogy kicsit megijedtünk, hogy milyen bonyolult világunk van, és milyen nehéz az evangéliumot hirdetni, de most arról beszélek, hogy milyen könnyű, hogyha Istennel kapcsolatban vagyunk. Az első ilyen fontos terület, tehát az imádságnak a területe. A gyülekezetünkben sok olyan ember van, inkább azt mondom, sok olyan nő van, akik megtértek, és a férjük meg nem. Elkezdtem imádkozni a férfiakért. Milyen jó lenne megtérnének a férfiak is. Egy családegyesítés átérni, ne csak a feleség jöjjön meg hozzá a gyerekeket, és akkor férj meg otthon van, meg nézze a tévét, amíg a feleség Isten tiszteleten van. És nem túl régen, pár hónappal ezelőtt átértük az első ilyen áttörést. És tudjátok, hogy nem nagy evangelizáció volt, meg nem nagy kampány, meg semmi. Fölhívott egy fiatalember, akinek a felesége megtért másfél-két évvel ezelőtt, hogy látott egy álmot, szeretné elmondani, hogy mondja már, hogy mi a jelentése. Úgy meglepődtem, mondta, mondod az álmot, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Elmondta az álmát, most hadd nem mondjak itt részleteseket, dolgokat erről, de elmondta az álmot, ami tulajdonképpen olyan egyértelmű volt. Vissza is kérdeztem a Tamást, tudod, hogy mit jelent az álom. Azt mondja, hát én arra gondolok, hogy Isten szólt hozzám, ez a jelentése. Ez a jelentés, hogy Isten szólt hozzád. Két nappal később találkoztunk, és átadta az életét az Úrnak. Csupán azért, mert Isten valahogy természetfölötti módon megjelent az életébe, látott egy álmot, aminek egyértelmű volt, hogy Isten szólt hozzá. Ha imádkozunk, és ha kérjük az Istennek a természetfölötti hatalmát, kegyelmét, akkor mindegy, hogy milyen bonyolult ez a világ körülöttünk, mindegy, hogy mennyire szennyezett, az Isten sokkal nagyobb és sokkal hatalmasabb, mint az alsó szemét, ami körülöttünk van. És az Isten, mivel szereti az embert, és mi is szeretjük az embereket, ezért az Isten az embereket föl fogja emelni, és mégis működik az evangelizáció. És mégis lehet gyülekezet növekedésről beszélni. A másik dolog, ami nagyon fontos a mai világunkban, ez a kapcsolatoknak a kérdése. Személyes kapcsolat nélkül nagyon nehéz az evangéliumot képviselni és hirdetni. Még a nagy ilyen mega evangelizációk, ahol több száz vagy több ezer ember összejön, és mondjuk egy valaki prédikál mindenkinek, az is akkor hatékony csak, ha azt a több száz vagy több ezer embert valaki elhívta. Az, hogy kiteszünk plakátokat, az, hogy hirdetjük a tévében, rádióban, újságban, nem tudom, hogy hol, hogy evangelizáció lesz a Budaörsi vagy a Karcagi gyülekezetben, ez nem működik. Ha viszont valaki személyesen meghívja az ismerősét és a barátját, akkor van esélyre, hogy eljön. Van egy statisztika, ami teljesen európai, illetve Magyarországra is érvényes, hogy a megtérőknek az arányát, amikor mérték, akkor 29%-ban látták azt, hogy a biológiai kapcsolatokból születnek a megtérések, tehát valakinek a gyereke, anyukája, apukája, tehát a szűk családi körből, ahol már sok keresztény ember volt, megtér egy következő, aki még nem keresztény. Ez 29%-ot jelent. Ez egy elég magas arány. Ez azt jelenti, hogy a családunkra óriási hatással vagyunk, vagy pozitív vagy negatív értelemben. De a pozitív értelemben akkor a családunkban megtérnek az emberek. A másik a szociális kapcsolatok, ami még nagyobb, 54%-ban térnek meg azok az emberek, akik nem a rokoni kapcsolathoz tartoznak, hanem a munkatársam, szomszédom, ismerősöm, akivel együtt focizok, vagy nem tudom ki mit csinál, vagy milyen helyeken jár, vagy ugyanannál az autószerelőnél szereltetjük az autót, és mindig találkozunk, vagy bármelyik élethelyzet. Tehát azok a szociális kapcsolatok, amelyek meghatározzák az életünket. Ha ezekre hatással tudunk lenni, akkor a megtérőknek az 50, tehát több mint a fele ezekből a kapcsolatokból fog megtérni. Evangelizációkon, tehát ami programszerű evangelizáció, akár egy gyülekezetben, akár egy nagyobb volumenű evangelizációtól beszélünk, csupán csak 12%, aki meg fog térni. Olyan emberek, akik egyszer csak kopognak az ajtón, bejönnek, és azt mondják, hogy engem érdekel Isten, Biblia, szeretnék megtérni, ez 3%, van kevés. És van még 2%, ami ilyen egyéb kategória, amit mondjuk egyik terület sem lehet fel. Ha ezt látjuk, akkor azt kell mondanunk, hogy a programszintű ilyen evangelizációs kampányokból át kell térnünk a személyes kapcsolatokra. Ahol nem működnek a személyes kapcsolatok, ott az evangelizáció nem fog működni. Ma ilyen világot élünk, és ez ennyire egyszerű. Talán nektek sokkal könnyebb itt, mert ki van írva az ajtóra, hogy baptista gyülekezet, valószínűleg az itt lévő emberek tudják azt, hogy már itt van sok évtizede ez az épület, vagy ez a baptista gyülekezetnek az épülete. És lehet, hogy így könnyebben bejön valaki olyan is, akit talán senki nem hívott meg, vagy nincsenek kapcsolatok vele, de mégis bejön valaki. Például nekünk a lehetőségünk ebben tulajdonképpen nulla. Egy olyan helyen vannak az Isten tiszteleteink, ami egy autókereskedő cégnek az irodaháza. Egy portán kell bemenni, egy ilyen úton be kell menni, és az épületnek a hátsó részén van a főbejárat, ott kell bejönni. Hát oda nem fog senki bejönni azért, mert ő most szeretne megtérni. Tehát oda az jön be, akit mi behívunk. De ha az utca közepén, frontális helyen vagy jó helyen van az épület, akkor is látjátok, még csak összesen 3% azoknak a száma, akik csak úgy jönnek. Nagyon kevés. Ezekre nem lehet alapozni. Fontos tehát a személyes kapcsolatoknak a megerősítése. És a személyes kapcsolatokban egyszerűen érzékenynek lenni arra, hogy mikor mi történik, hogy kivel milyen folyamatok történnek, és tovább segíteni őket. Voltam egy gyülekezetben, a Dunántúlon egy kisváros. Valami hasonló jellegű volt az összejövetel, mint a mai nap. Kicsit az volt a problémájuk, hogy elfogytak a kapcsolataik, és hogy régóta nem jönnek új emberek a gyülekezetbe, próbálnak evangelizálni, és hogy erről volt szó. És a délelőttnek a végén ott is egy ilyen közös ebéd volt, mint itt nálatok. Én a jelenlévőknek a 90%-át nem ismertem. Leültem az asztalhoz, és pont mellé ült egy ilyen nyugdíj körülálló férfi. Bemutatkoztam neki, és bemutatkozott. És úgy elkezdtünk az ebéd közben beszélgetni, kérdeztem tőle, hogy te régóta itt vagy már a gyülekezetben? Hát nem, azt mondja, az asszony jár már régóta, én nem olyan régóta járok. És a feleséged akkor megtért. Igen, azt mondja, megtért már régen, azt mondja, sokáig nem jártam, mostanában elkezdtem újra járni. És úgy beszélt a dolgairól, mondta, hogy rendszeresen azért ott szokott lenni az Isten tiszteleten, hogy szeretsz ebbe a gyülekezetbe járni. Hát szóval egyre érdekesebb, meg jó, meg szívesen van, most együtt jönnek a feleségével, hogy mindig az asszonyról beszél, szóval együtt jönnek az asszonnyal. És ahogy hallgattam őt, úgy láttam, hogy ő teljesen nyitott ember, és elfogadja a gyülekezetet, van benne egy hit. Kérdeztem így a Bibliának az alapdolgait, akkor ismeri, igen, ismeri, meg szokta is olvasni, és már imádkozni is szokott. Tehát úgy, olyan dolgokat mondott el, amiben látszott, hogy ő már nagyon közel van a megtéréshez, és kérdeztem, hogy akkor te megtértem vele, vagy te átadod már az életedet az Úrnak? Hát én még nem, azt mondja, ilyen még nem történt velem. És úgy, csak úgy megkérdeztem, hogy és nem szeretnéd, hogyha ez megtörténne? De azt mondja, már régóta gondolkozok rajta, csak nem tudom, mit kell csinálni. És akkor befejeztük az ebédet, még egy pár percig ott voltam, és akkor megkérdeztem tőle, hogy akkor tényleg komolyan gondoltad? Azt mondja, igen. Oda hívtam a gyülekezetnek a vezetőt, és mondtam, hogy itt van ez a kedves férfi, szeretne megtérni, tudunk imádkozni érte. És ott az ebéd után 10 perccel később imádkoztunk érte, és ott megtért, és átadta az életét. Azóta már beismerítkezett meg. Szóval nagyon sokszor ott van közel hozzánk a megoldás. Lehet, hogy olyan emberek, akik azt mondják, már régóta járjuk, nem is tudjuk, hogy mi van vele. Tehát, hogy érdemes rákérdezni. A kapcsolatokat valahogy mindig melegen tartani, vagy folyamatosan figyelni a kapcsolatainkra, ez sokat tud segíteni. Tudom, hogy itt is az időhiány, feladataink, és mindaz, amit elmondtunk, hogy mi a nehézség az evangelizáson, mind akadályozza. De a kapcsolatokon keresztül halad az evangélium előre. Egyik ember elmondja a másiknak, és kapcsolatokon keresztül. Ha valaki új emberként jön a gyülekezetbe, tulajdonképpen az ő kapcsolatrendszerében nagyon nagy százalékban nem keresztény emberek vannak, akkor neki sokkal könnyebb, mert ő egy új ember, és sokaknak elmondja talán új információként. Tudom, hogy aki már 20-30 éve keresztény, annak nehezebb, meg kevesebb ilyen kapcsolata van. De ne adjuk föl. Fontos, hogy imádkozzunk, és fontos, hogy a kapcsolatokba gondolkozzunk, ne a programokba. A kapcsolatok segítik az evangelizációt. És még egy dolgot szeretnék elmondani, ilyen megoldás javaslatnak. Délelőtt beszéltem arról, hogy a jelen korszaknak, így üsztörténeti korszaknak két fontos feladata van, amit Isten ránk bízott. Az egyik az, hogy várjuk Jézus Krisztust vissza. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan legyen egy tisztaság, egy szentség az életünkben, az Úrral való kapcsolatunk legyen rendben. A másik pedig, hogy hirdessük az evangéliumot. Tehát ez a két dolog az, amit állandóan szem előtt kell tartani. És tulajdonképpen, amikor az emberek felé képviseljük az evangéliumot, akkor hát vagy az szokott történni, hogy annyira szeretnénk evangelizálni, és nagyon közel megyünk az emberekhez, és elfelejtjük a szentséget és a tisztaságot, amikor a kulturálisan meg minden szempontból annyira azonosulunk velük, hogy már elfogy az üzenet. A másik probléma az szokott lenni, amikor meg annyira szentek vagyunk, hogy az emberek egyszerűen hozzánk sem mernek szólni. Mert úgy viselkedünk, meg nem tudom, azt képviseljük, meg kommunikáljuk, hogy mi a szentek vagyunk, mi az Isten népe vagyunk, és hát mások meg, akik nem ide tartoznak, és egyszerűen olyan a szakadék a kettő között, hogy nem is lesz kapcsolat. Most valahogy a hidat kell építeni. A szentséget, az Isten szentségét, a tisztaságát, a szeretettel ötközben, ahol nagyon közel vinni az emberekhez. Elmondok egy történetet, engem nagyon megindított, amikor hallottam. Ez nem Magyarországon történt, Európa egyik országában. Egy olyan gyülekezet, ami már évtizedek óta egy bizonyos helyen működik, egy épületük volt, egy imaházuk volt. Az utcától egy kicsit beljebb helyezkedett el az épület, és nem volt kerítés, hanem az épület előtt ilyen tuják voltak, meg zöld fű vagy gyep volt, és nem volt kapu meg kerítés. Ez a gyülekezet működött, élte az életét, és ez egy nagyvárosi gyülekezet volt, körülbelül 120-130 tagja volt ennek a gyülekezetnek, és az történt, hogy a városban rengeteg veszekedés, vitatkozás volt a prostituáltakkal kapcsolatban. És végülis az ottani önkormányzat úgy oldotta meg, hogy kijelölt egy bizonyos területet, ahol legálisan a prostituáltak üzletszerűen végezhetik a munkájukat. És az volt a probléma, hogy ez a terület szomszédságban volt a gyülekezettel. És amikor az önkormányzat meghozta ezt az intézkedést, akkor a gyülekezetben felső háborodás volt. És nem csak azért, mert hogy a szentség meg a bűn ez ennyire közel jön egymáshoz, és ez nem kellene ennyire, hanem azért is, mert azt tapasztalták az emberek, hogy ez a bizonyos piros lámpás negyedben, hogy este 11-12-től indul az élet hajnalig, akkor már a gyülekezet épületben nincs senki, és hát állandóan a kertet használták mindenre, nyilvános WC helyett is, meg tovább, káosz volt. A gyülekezet teljesen föl volt háborodva, és azon gondolkodtak, hogy ebben a helyzetben valami megoldást kell találni. Nagyon furcsa példa, igaz, de ez igaz történet. És a vezetők összeültek, hogy megoldják ezt a problémát. És eldöntötték, hogy egy magas kerítést fognak építeni az utcafronton, ide pár pedig ne tegyem senki a lábát, aki illetéktelen. Szerintetek ez jó megoldás? Úgy döntöttek, hogy ez az egyetlen lehetőségük, hiszen kezelhetetlen volt az állapot. És volt egy idős nyugdíj közeli diakónus ennek a gyülekezetnek, aki ott hallgatta a többieket, hallgatta ezt a döntést, hogy akkor kerítést fognak építeni, és ő azt mondta, hogy hagyjuk ezt a kerítést, ne építsük meg ezt a kerítést. Én már úgyis nyugdíjas vagyok, ráérek, rengeteg szabadidőm van, sokszor éjszaka nem is tudok aludni. Én felajánlom azt, hogy amikor itt a szomszédba beindul az üzem, akkor én ide jövök, és egyfajta ügyeletet fogok itt tartani. Sétálok az utcán, és ha valaki a járdán belül akar jönni, és a mi területünket akarja használni bármire, és akkor oda megyek hozzá, megszólítom, és elkezdek beszélgetni vele. Hogy próbáljuk meg ezt. És ez az idős diakónus elkezdte ezt gyakorolni. Minden hétvégén, amikor a szolgálatba kellett neki állni, akkor is szolgálatba állt, ott sétált az utcán, és elkezdett beszélgetni prostituáltakkal, meg emberekkel, meg mindenkivel, aki oda ment. Tehát egy hét, két hét, három hét, egy év. A második évben az történt, hogy ennek az egy embernek a szolgálata nyomán elindítottak egy éjszakai istentiszteletet. Éjszaka 11:30-kor kezdődött, és azok a prostituáltak, akik szerettek volna megszabadulni, meg azok az emberek, akik tele voltak bűntudattal, azok bejöttek erre az Isten tiszteletre. És az Isten igéje elkezdett terjedni. Könnyű kerítéseket építeni, meg könnyű kívül tartani a problémát az életünkből, sokkal nehezebb megoldásokat találni, de ez a történet azt mutatja, hogy Isten nagyon kreatív Isten. Föl tud használni bennünket arra, hogy talán olyan megoldások is szülessenek az életünkbe, amelyeket talán el tudunk képzelni. És mondjuk a karcegi gyülekezetnek, vagy a kisújszállásának, vagy itt a környéken, ez lehet, hogy nem probléma, nem ezzel kell megküzdeni, de meg kell küzdeni mással. És hogyha imádkozunk, az Istentől várjuk a megoldást, akkor lehet, hogy lesz egy ember, vagy kettő, vagy tíz, akit az Isten arra indít, hogy valamilyen módon a megoldást fogják hozni. És az evangélium tud terjedni, és talán olyan helyekre is, vagy olyan emberek felé is, akik most el se tudnánk képzelni, hogy őket hogy tudjuk elérni. Azt mondja a Biblia, ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való, már csak arra, hogy kidobják és eltakossák az emberek. Ez egy nagyon komoly tanítás a Jézus Krisztusnak a keresztényekkel kapcsolatban, vagy az egyházzal kapcsolatban. És az szokott történni, hogy amikor a só az ízes vagy működik, akkor az evangelizáció működik. Amikor a só kezd megízetlenülni, akkor ennek a hatása az, hogy a gyülekezet már kifelé semmilyen hatást nem tud gyakorolni, de befelé azért még valamilyen szinten működik. Egymást tudjuk építeni, bátorítani. Szóval akik belül vannak az épületen belül, vagy a gyülekezeten belül, azért azok jól érzik magukat, meg áldást nyernek. Amikor a só elveszti az ízét, akkor azt történik, hogy régen már kifelé semmi hatás nincs, egy idő után már befelé sincs semmi hatás, csak elkezdünk nosztalgiázni, hogy régen milyen szép volt és milyen jó volt. De már nem tudjuk egymást építeni és nem tudjuk bátorítani, inkább egymást kritizáljuk. És ez így szokott befelé menni. És amikor Isten megadja, hogy újra a só megízesül, a keresztények elkezdik betölteni a küldetésüket, akkor azonnal ez az ellentétes folyamat megindul. Elkezdjük egymást bátorítani, elkezdünk örülni egymásnak és felfedezni, hogy milyen jó, hogy ő is itt van, meg ő is itt van, és ennek a következő, hogy egyre inkább hatással vagyunk a környező településre, vagy a világunkra, ami körülöttünk van. A gyülekezetre óriási szükség van, higgyétek el. Persze a keresztény emberre is, de amikor együtt van az Isten népe, óriási erőt tudunk képviselni, ha sóként tudunk viselkedni. Nincs már több ilyen, azt hittem, hogy van még egy. A Bibliában van egy történet, Kettő királyok kettőben van leírva, ezt mondja Isten igéje itt. Egyszer a városbeliek ezt mondták Elizeusnak: Uram, magad is látod, hogy ez a város jó lakóhely. A vize rossz, és a földje terméketlen. Erre ő így felelt: hozzatok ide egy új tálat, és tegyetek bele sót. Oda is vitték neki, ő pedig kiment a víz forrásához, sót dobott bele, és ezt mondta: így szól az Úr, meggyógyítom ezt a vizet, nem okoz többé halált és terméketlenséget. És a víz meggyógyult, és ez így van még ma is, Elizeus szava szerint, amelyet kimondott. Ja, nagyon tetszik ez a történet. Egy fertőzött vízforrás táplálta a várost, és azok az emberek, akik használták ezt a forrást, ittak a vízből, megbetegedtek. A nők terméketlenné váltak tőle. Pusztítást hozott a víz. Nem életet, hanem átkot hozott erre a településre. És az Isten úgy vezeti a prófétát, hogy a forrásba mit kell beledobni? Sót. Beledobja a sót, és azt mondja, hogy ennek az eredménye az lesz, hogy ezután ugyanaz a víz, ez nem átkot és pusztulást és terméketlenséget fog hozni, hanem áldást fog hozni mindazoknak, akik inni fognak belőle. És ugyanazt a vizet elkezdték inni az emberek, senki nem lett beteg tőle, sőt, egészségesek lettek az emberek. És az a város, ami egyébként egy jó hely volt, most már szellemileg is kezdett fölvirágozni. A só az Isten népe, a só a gyülekezet. És amikor Isten bedob bennünket a forrásba, akkor azért dobja bennünket, azért mozdul ki a komfortzónánkból, vagy azért kér tőlünk valamit, vagy azért ad elhívásokat, azért szólít meg bennünket, hogy valahogy életet vigyünk a körülöttünk lévő társadalomba. Karcagnak óriási szüksége van a karcagi gyülekezetre, a baptistára, meg a többire is, amelyek keresztény gyülekezetek. És ha sóként ott vagyunk, óriási hatással tudunk lenni. Ha só megízetlenül, akkor kevésbé vagyunk hatással, vagy egyáltalán semmi hatással nem vagyunk. De most azért vagyunk itt, hogy arról beszéljünk, és abban inspiráljon bennünket Isten, hogy igenis legyünk sók és világosságok. Hogy Isten tudjon beledobni bennünket a karcagi forrásokba, a karcagi embereknek az életébe, meg a környező településeknek az életébe, hogy ezáltal élet legyen is, és növekedés, és prosperálás, és gazdagság. Elsősorban szellemileg, de nagyon sokszor fizikailag is hozza az eredményeket. Hiszünk ebben? A karcagi gyülekezet a só. Mert Isten úgy döntött, hogy rajtatok keresztül, persze magamról is beszélhetek egy másik helyen, hogy rajtam keresztül fog életet adni másoknak. És hogyha ebben elkötelezettek vagyunk, és ebben engedelmesek vagyunk, akkor ez működni fog. Mert imádkozunk, mert használjuk a kapcsolatainkat, mert engedelmeskedünk Istennek. És mindegy, hogy az ördög mit talál ki, mindegy, hogy milyen az a világ körülöttünk, mindegy, hogy jó vagy rossz a körülmény, az Isten ügye győzelemre fog jutni. Tudunk erre egy ámen mondani? Amen. Köszönjük szépen, nagyon igaz. Van-e más kérdés vagy hozzászólás? Egy dolog még eszembe jutott, ami talán nagyon-nagyon fontos. Vannak különböző megtérési történetek, persze mindenkinek más a megtérése, de ebben is van egy